Engvárnak befellegzett. De Klopen, mint aki mást gondolt, hirtelen megállt. Egy pillanat, szólt. Valamiről megfeledkeztem. Nálunk az a szokás, hogy egyetlen férfit sem akasztunk fel anélkül, hogy meg ne kérdezzük, nem tart-e számot reá valamelyik asszony. Nopajtás, ez az utolsó mentség. Vagy valamelyik csavargónő öleli át a nyakadat, vagy ez a kötél. Ez a cigány törvény, bármi különösnek találja is az olvasó, ma is részletesen fellelhető az ősi angol törvénykönyvekben. Lásd Bjorington Observations című művét. Gringoire nagyot lélegzett. Fél órán belül másodszor kapta vissza az életét. De már nem igen mert bizakodni benne. Hé! Kiáltott a Klopfen, miközben ismét felhágott a hordójára. Hé, asszonyok, nőstények, boszorkányok, macskák! Van-e köztetek olyan ringyó, aki számot tart erre a kurafira? Hé, Colette Lacharon, Elizabeth Rouvin, Simone Jodudin, Marie Piedebou, Ton Lalonge, Berard Fanuel, Michel Genay, Claude Rangeray, Mathurin Giraud, hé, Isabeau Lacquière, gyertek és nézzétek, egy férfi ingyen. Nem kell senkinek? Gringoire mostani nyomorúságos állapotában alig ha lehetett valami kívánatos jelenség. A csavargónőket szemlátomást igen mérsékelten érdekelte az ajánlat. A boldogtalan költő egyre másra hallotta a válaszokat. Nem, nem, ne, akasszák csak fel, abban legalább mindenkinek örömetelik. Három nő mégis kivált a tömegből és körülszimatolta Gringoire-t. Egyik, egy szögletes arcú kövér lány figyelmesen megvizsgálta a filozófus szánalmas zekéjét. Az ócska elnyűjt ujjason több volt a lyuk, mint a gesztenye sütő rostéján. A lány elfintorította az orrát. Ócska kacat, dörmögte. Aztán Gringoire-hoz fordult. Hadd lám a köpenyedet. Elvesztettem, felelt Gringoire. Hol a kalapod? Elvették. A cipőd? Alig van talpa. Az elszényed? Hohjaj, rebegte Gringoire, egy huncut garasom sincs. Hát akkor köszönj meg, ha felakasztanak, felelte a csavargónő, és hátat fordított Gringoire-nak. A másik egy ráncos vén, fekete ocsmány nőszemély, aki még a csudák udvarában is feltűnést keltett a csúfságával, körös körül járt a Gringoire-t. A költő szinte reszketett a gondolatra, hogy az asszony megkívánja. A nő azonban ezt dünnyögte a foga között, túlságosan sovány, és azzal otthagyta Gringoire-t. A harmadik nő fiatal leány volt, eléggé üde és nem is nagyon csúnya. Nincs meg, szólt hozzá halkan a szegény ördög. A lány részvéttel nézte egy kis ideig, aztán lesütötte a szemét, a szoknyáját gyűrögette, tétovázott. A költő szemmel kísérte minden mozdulatát, ez a leány volt utolsó reménysugara. Nem, jelentette ki végül a lány, nem, Guillaume Longjou megverne érte. És visszalépett a tömegbe. Nacimbora, szólt Klopen, nincsen szerencséd. Aztán felállt a hordójára. Senki többet, kiáltotta az árverés vezetők hanglejtését, utánozva a többiek nagy mulatságára. Senki többet, először, másodszor, harmadszor. Majd az akasztófa felé fordult és bólintott a fejével. Neked ítélem. Bénevint de l'Étoile, André Le Rouge és François Champollion közelebb lépett Gringoire-hoz. E pillanatban kiáltozás támadt a csavargók tömegében. Esmeralda! Esmeralda! Gringoire összerezzent és a zaj irányába fordult. A tömeg szétnyillott, és utat engedett egy tiszta, káprázatos jelenségnek. A cigány leány volt. Esmeralda! Szólt Gringoire felindultságában is elámulva azon, hogy ez a bűvös szó milyen váratlanul összefonódik napjának minden emlékezetes mozzanatával. E ritka jelenség bája és szépsége, mintha még a csodák udvarának népét is lenyűgözte volna. A csavargók és csavargónők előzékenyen álltak sorfalat, amerre ment, és durva arcuk megszelídült a láttára. Könnyed léptekkel közeledett a halálra ítélthez. A kedves kis Jali mindenütt a nyomában járt, s Gringoire sem élő, sem holt nem volt már. A leány szótlanul szemlélgette egy percig. Fel akarják akasztani ezt az embert? Kérdezte komoly hangon Clopentől. Bizony, húgom! Válaszolta apró pénzország királya. Kivéve, ha férjül választod. A leány kedvesen előre vigyeztette az alsó ajkát. Hát, akkor férjül választom. Gringoire-nak e szavak hallatára az a szilárd meggyőződése támadt, hogy reggel óta egyfolytában álmodik, és ami most történik vele, az is csak az álom folytatása. A fordulat kedves volt ugyan, de csak ugyan megdöbbentően hirtelen. A hurkot kibogozták, a költőt pedig lesegítették a zsámolyról. Le kellett ülnie, úgy elgyötörte a megrázkódtatás. Egyiptom hercege egy agyakkorsót hozott, egy szót sem szólt, a cigány leány átnyújtotta a korsót Gringoire-nak, vágd a földhöz, mondta. A korsó négy darabra tört. Öcsém, szólt Egyiptom hercege egyik kezét, egyikük másik kezét, másikuk homlokára téve, ez a leány a feleséged. Hugom, ez az ember a férjed. Négy évre. Eredjetek. Hetedik fejezet, a nász éjszaka. Néhány perc múlva költünk egy csúcsíves, jól zárt, jól fűtött szobácskában találta magát. Asztalnál ült, amely mintha egy évre se várt volna, mint hogy átvállaljon egyet mást a közvetlen közelében függő élelmiszeres polc tartalmából. Kényelmes ágyra számíthatott, és négy szem közt maradt egy csinos leánnyal. A kalandban volt valami csodaszerű. Gringoire már igazán a féle tündérrege hősnek képzelte magát, s időről időre körültekintett, mintha arról akarna megbizonyosodni, hogy ott van-e még az a két táltos vont a tüzes szekér, amely idehozta, mert hiszen az alvilágból csak ez ragadhatta így sebesen a paradicsomba. Olykor görcsös tekintettel merett a zekéjén égtelenkedő lyukakra, hogy így módon kapaszkodjék a valóságba, és végképpen elneveszítse lába alól a talajt. Értelme már a képzelet világában hányódott, és csupán ezen az egyetlen fonálon függött. A leány látszólag ügyet sem vetett rá. Járt, kelt, eltolt a helyéről egy-egy zsámolyt, a kecskéjéhez beszélt, és egyszer másszor a szokásos kis fintor jelent meg az arcán. Végül leült az asztalához, és Gringoire attól fogva kedvére bámulhatta. Te is voltál egyszer gyermek, kedves olvasom, sőt, szerencsédre talán most is az vagy. Bizonyára te is nem egyszer megtetted, én magam egész napokat életem legszebb napjait töltöttem így, hogy patakparton, napsütésben, árkombokron át űztél egy-egy kék vagy zöld szitakötőt, amely váratlan szögekben csapongva, reptében csókkal illette minden ág csúcsát. És még emlékszel, hogy a bíbor és azúr szárnyak dongó, zümmögő kis forgataga közepében egy saját gyorsaságának fátlába burkolódzó, megfoghatatlan alakkal mind ragadta magával szerelmesen kíváncsi gondolatodat és tekintetedet. Azt a légies teremtményt, amely elmosódottan tűnt elő a remegő szárnyak alól, szinte valami mesevilágból való képzeletbeli lénynek vélted, amelyet megérinteni vagy akár csak meglátni is képtelenség. De amikor a szitakötő végre megpihent valami nátszál csúcsán, és te lélegzeted visszafolytva bámultad hosszú, fátyolszerű szárnyát, hosszú, zománcfényű ruháját, és azt a két kristály gömböt, milyen meglepetve, milyen aggodalommal lested, nem válik-e hirtelen újra árnyékká, nem lesz-e az életből ismét álomkép. Gondolj ezekre a benyomásaidra, és akkor könnyűszerrel felfoghatod,